Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER, első pesti egyetemi rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. A mezőgazdaság kialakulása. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. A felvétel 2005. márciusában készült.
Kérnék szépen egy kis figyelmet, elkezdenénk a mai órát. Ott tartunk, hogy megnézzük azt, hogy a bioszféra átalakítás tekintetében mi emberek miként váltunk egy közönséges állatfajból egy bioszférát nagyon nagy mértékben átalakító élőlényé. És azt láttuk ugye, hogy úgy kezdtük el, hogy vannak nagy ugrások, tehát nagy ugrások hatás nyomán növekedett meg a bioszféra átalakító tevékenységünk. 7 ilyen nagy ugrást nézünk, és ebből az első 3-at már meg is néztük, ugye kőeszközök, tűz és nyelv az előző alkalommal, illetve belekezdtünk a negyedikbe, az pedig a mezőgazdaság kialakulása. Jó, és akkor ezt ugye félbe hagytuk, itt fogjuk majd folytatni. Emlékeztetőül pedig, ugye van ez a nagyon fontos összefüggésünk, amelyik azt mondja, hogy a bioszféra átalakítás mértéke függ a népesség nagyságától, az egyfőre jutó gazdasági teljesítménytől, és az I, vagyis egységnyi gazdasági teljesítmény környezeti hatásától, és ez utóbbi tényezőt osztottuk fel egy technológiai faktorra, mennyire környezetkímélő technológiákat használunk, egy gazdaság szerkezeti faktorra, tehát hogy mennyire környezetterhelő vagy sem gazdasági tevékenységből áll össze egy gazdaság, és harmadrészt pedig egy földrajzi faktora, amelyről azt mondtuk, hogy általában minél kevésbé válnak el térben a fázisok, a gazdasági folyamat egyes fázisai, mondjuk termelés és fogyasztás egymástól, annál kisebb a környezetterhelés. Jó, és akkor úgy azért fontos ez az összefüggés nekünk, mert azt mondjuk, hogy egy nagy ugrást úgy definiálunk, hogy a 3, illetve hát egészen pontosan 5 tényező közül legalább az egyik nagy mértékben megnövekedett. Megnéztük azt, hogy hogyan és miért, milyen okokból alakulhatott ki a mezőgazdaság olyan 10,5-11 ezer évvel ezelőtt, és tulajdonképpen most következik az, ami nekünk igazán fontos, ez pedig az, hogy milyen következményekkel járt a bioszféra átalakítás szempontjából a mezőgazdaság kialakulása. Az első ilyen következmény, amit nézni fogunk, az a népességnek a növekedése. Ami hát ugye érdekes, mert azzal fejeztük be, aki még emlékszik, hogy az a népesség növekedés volt az egyik oka a mezőgazdaság kialakulásának is. Na, akkor tisztázzuk, hogy ez most oka vagy következmény. Hát mindkettő. Nem zárja ki a két dolog egymást. Ugye egy úgynevezett autokatalitikus folyamatról van szó, amikor az egyik tényező pozitívan hat a másikra, és az pozitívan hat vissza. Ugye? Tehát népesség növekedés elősegítette a mezőgazdaság kialakulását, viszont a mezőgazdaság kialakulása tovább fokozta a népesség növekedését. Jó, tehát ez egyáltalán nem zárja ki egymást. Arra hívnám itt fel a figyelmet egyébként csak zárójelben, hogy mennyire hajlamosak vagyunk mindig egyirányú okokozati kapcsolatokat feltételezni, miközben ugye a valóságos világban nagyon gyakoriak a visszacsatolások, ugye, tehát a kétirányú okokozati kapcsolatok. Ezt éppen úgy is lehetne nevezni, hogy egy pozitív visszacsatolás, ugye, tehát egy erősítésre egy visszaerősítés a válasz. És ez egy ideig, ugye, amíg más tényezők be nem lépnek, ugye azt is meg lehet kérdezni, oké, de akkor ez megy a végtelenségig. Hát ez se igaz, mert vannak más tényezők is, amelyek fékezhetik mondjuk a népesség növekedést. Na, tehát nézzük meg akkor azt, hogy miért volt következménye a mezőgazdaság kialakulásának a népesség növekedés. Legalább 3 okot lehet itt mondani. Az egyik az, hogy egy adott nagyságú X nagyságú terület, az jóval több embert, tehát egy-két nagyságrenddel több, tehát 10-szer, 100-szor annyi embert tud eltartani, ha ott mezőgazdaság folyik, élelemtermelés folyik, mintha ugyanazon a területen egy természetes élőlénytársulás lenne, ahol az emberek vadászás gyűjtögetéssel szerzik meg a napi betevőjüket. Jó, ez egyszerűen azért van így, nagyon egyszerűen ennek a magyarázata. Egy mezőgazdasági társulásban ugye jó részt azok az élőlények élnek, amelyeket mi szeretnénk, hogy ott éljenek. Egy természetes élőlénytársulásban meg egy csomó olyan élőlény is, amit mi nem tudunk hasznosítani, főleg kajaként mondjuk nem tudunk hasznosítani. Na, ez akkor az egyik ok. A következő az az, hogy a mezőgazdaság és a mezőgazdasággal általában együtt járó letelepedés együttesen lehetővé tették, hogy az anyák több gyereket szüljenek, mint korábban. Mielőtt még erre kitérnék a letelepedésről, ugye azt mondtam, hogy általában együtt jár a mezőgazdasággal. Ugye ez, ha visszamegyünk időben, ez azt jelenthette, és a régészeti leletek azt mutatják, hogy a letelepedés sokszor akár évezredekkel is megelőzhette a mezőgazdálkodás kialakulását. Tehát vadászgyűjtögetők maradtak, de már letelepedtek, és mindez fordítva is megtörténhetett. Tehát úgy is, hogy először kialakul a mezőgazdaság, de még nomád mezőgazdálkodók maradnak. Ilyen mezőgazdálkodók egyébként mind a mai napig léteznek, és bizonyíték arra, hogy nem feltétlenül jár együtt a mezőgazdálkodással letelepedés. Hát gondoljatok a nomád állattartókra, ugye a legeklatánsabb példa. Sőt, hát ugye a kétféle életforma között váltakozás is lehet. Például voltak olyan indián társadalmak, amelyek mikor bőségesebb, mondjuk nyári évszak volt, akkor letelepedett életmódot folytattak és mezőgazdálkodtak, télen pedig, mikor inségesebb idők voltak, akkor vándoroltak és vadásztak, gyűjtögettek. Jó, tehát a kettő között nincs egy ilyen eltérés vagy választóvonal, másrészt nem feltétlenül jelenti az élelemtermelés, a mezőgazdálkodás a letelepedést. Jó, tehát miért van az, hogy a letelepedéssel és a mezőgazdálkodással több gyereket szülhetnek az anyák? Nagyon egyszerű magyarázata van, mégpedig az, hogy egy vadászgyűjtögető nép esetében egy anya, ugye nomád életmódot folytatnak ezek általában, és egy anyának cipelnie kell magával a gyereket egész addig, körülbelül 4 éves koráig, amikor az már önállóan járni tud. Ugye? És egyszerre csak egy gyereket tud magával cipelni, legalábbis úgy, hogy az ne akadályozná őt egyéb mondjuk élelemszerző tevékenységeiben. Éppen ezért vadászgyűjtögetőknél 2 szülés között az átlagosan eltelt időszak az 4 év volt. És hát ez különböző, ugye kérdezhetitek, hogy értékel nagyon sokféle módszerrel, egészen brutálisaktól, mint csecsemőgyilkosság, a szexuális önmegtartóztatáson keresztül egészen ugye a legegyszerűbb módszer, és hát nem mindig hatékony, úgyhogy ne próbáljátok ki, de általában hatékony ez a szoptatás, ugye, hiszen a szoptatás olyan hormonális változásokat indít el, vagy okoz a női szervezetben, ami általában megakadályozza a terhességet, az újabb teherbeesést. Jó, tehát különböző technikákkal ezt elérték. Most ez a probléma megszűnik a letelepedéssel és a mezőgazdálkodással, hiszen akkor ugye már nem kell magukkal cipelni a gyereket, illetve a letelepedés önmagában nem elég, hiszen mondjuk itt van egy település, de ha nincs mezőgazdálkodás, akkor hiába telepednek le, ugyanúgy vadászt gyűjtögetni kell és nagyobb területet kell bejárni. Ugye egy vadászgyűjtögetőnek az előbb beszéltük, nagyobb területre van szüksége. A mezőgazdálkodás az, amelyik, ugye az vadászgyűjtögetés, a mezőgazdálkodás az, amelynek segítségével az elérhető, vagy a szükséges élelmet egy kisebb helyre, egy kisebb területre lehet koncentrálni, és emiatt van az, hogy megszűnik ez a gyerekcipelési probléma, és gyakrabban életet gyerekeknek az anyák. Ez egyébként a mezőgazdálkodó népeknél átlagosan 2 év a 2 szülés között eltelt időtartam. Ilyen egyszerűbb mezőgazdálkodó népeknél persze. Most a harmadik dolog, ami miatt a népesség növekedhetett, és növekedett is, az pedig a nők társadalmi helyzetének a romlása. Ugye kikerültek a mezőgazdálkodás megjelenésével, kikerültek a nők a vadászgyűjtögető csoport számára létfontosságú szerepükből, gyűjtögetői szerepkörükből, és hát ugye annyit kell ehhez tudni, hogy vadászgyűjtögető népek körében többé-kevésbé egyenlőség volt a nemek között. Nincs például bizonyíték nemek szerinti munkamegosztásra, ami azért is érdekes, meg azért is mondom, mert ugye van bennünk, vagy sokakban van egy ilyen kép, hogy ugye a kőkorszaki férfi így a hajánál fogva vonszolja az asszonyát, és ez egy teljesen hamis kép. A nők vadászgyűjtögető társadalomban bizony meglehetősen hát jó helyzetben voltak a társadalmakon belül, és igazából a mezőgazdálkodás az, ami rontotta a helyzetüket. Mondjuk azért hozzáteszem, hogy a vadászgyűjtögetők is nagyon sokfélék, tehát ott is vannak olyan népek, ahol az antropológusok beszámoltak arról, hogy a nemi erőszak például gyakori. Tehát ezt is mindig hozzá kell tenni, hogy nem ilyen egyszerű a világ, is vannak mindenhol kivételek, de általában azt lehet mondani, hogy a vadászgyűjtögetők körében jobb soruk volt a nőknek, mint a mezőgazdálkodók körében. Jó, és hát ugye ez a nőknek az alávetettsége járult például hozzá ahhoz, ahogy ide kössük a népesség növekedéshez, hogy több gyerek szülésére kényszerítsék őket a férfiak, hogy mind a mai napig vannak ilyen társadalmak, ahol igazából a nő abban nem nagyon szólhat bele, hogy ő neki hány gyereke legyen, és sokkal inkább a férfi határozza meg a gyerek számot. Jó, ennyit a népesség növekedésről akkor. Második következmény a mezőgazdálkodás kialakulásának a társadalmi egyenlőtlenségeknek a fokozódása, és ami ehhez gyakran hozzátartozik, a társadalmaknak a központosítása. Ugye hát egy vadászgyűjtögető társadalomban mindenkinek ugyanaz volt a feladata, meg kellett szerezni az élelmet magának és társainak, és ráadásul ugye még ehhez társult az, hogy nomád életmódot folytattak legtöbbször, és emiatt nemhogy értelmetlen, de általában lehetetlen is volt nagyobb vagyontárgyaknak a felhalmozása. Ugye, tehát mondjuk gondoljatok abba bele, hogy a vagyontárgyaitokat, ami otthon van, mondjuk hát pár naponta szállítani kellene. Ugye semmilyen szállítóeszköz nem, meg állat semmi. Szállítás könnyítő állat nem állt rendelkezésére ezeknek az embereknek. Ugye, tehát saját maguknak kellett cipelniük, saját izomerejükre támaszkodhattak a vagyontárgyaikat. Mondjuk ebből ugye nyilvánvaló, hogy nem semmilyen felhalmozásnak nem lett volna értelme, sőt, nagyon nehéz és lehetetlen is lett volna. Mindezekből következően ezek a társadalmak, a vadászgyűjtögető társadalmak úgynevezett egalitárius társadalmak voltak, ugye magyarul egyenlőségelvű társadalmak, és ennek az egyenlőségelvűségnek 3 dimenziója volt. Egyrészt a hatalmi egyenlőség, tehát nem voltak különösebb hatalmi különbségek az emberek között. Másrészt a társadalmi státuszbeli egyenlőség. A harmadik dimenzió az pedig a vagyoni egyenlőség. Persze ezek a dimenziók össze is függenek. Azt azért itt mindenképpen szeretném meg elmondani, tehát nem kell túl romanticizálni ezeket az embereket, a vadászgyűjtögetőket. Ne úgy képzeljük őket, hogy ők morálisan voltak jobbak, mint az élelemtermelők és mint mi, hanem egyszerűen nem voltak meg az eszközeik arra, hogy az egyik ember több hatalmat, nagyobb vagyont vagy magasabb státuszt szerezzen a közösségen belül a másiknál. Illetve még pontosabban ezeket a kísérleteket, tehát ha az egyik ember több akart lenni ezekben a dimenziókban másoknál, ezeket a kísérleteket a társadalom többi tagja viszonylag könnyen vissza tudta verni, hiszen mondom, senkinek nem voltak meg az eszközei ahhoz, hogy uralkodjon úgymond a másik felett, vagy több legyen a másiknál. Ugye, ezt úgy is hívják az antropológusok, hogy agresszív egyenlőségelvűség, és most itt az agresszívat egyáltalán nem pejoratív értelemben kell érteni, hanem azt jelenti, hogy meg kellett küzdeni ezért az egyenlőségért. Ez az egyenlőség nem csak úgy jött magától, hanem ki kellett harcolni a társadalmaknak, aktívan kellett ezt biztosítaniuk maguknak. Most viszont megjelenik a mezőgazdálkodás és a vele általában együtt járó letelepedés, és ez nagyobb mértékű egyenlőtlenségek kialakulásához vezet a társadalmakon belül. A kulcsszó az pedig a raktározható élelemfelesleg megjelenése. Ugye, tehát nem elég az, hogy felesleg, meg élelemfelesleg, amit szoktak mondani, kell ez is, hogy raktározható legyen, tehát hiába van meg az a felesleg, ha az hamar tönkre megy mondjuk az az élelem. A raktározható élelemfelesleg az, amelynek segítségével a társadalmak képessé váltak olyan specialisták eltartására, akik kevesebb időt szenteltek az élelemtermelésnek, tehát mondjuk főnökök. Aztán később majd meglátjuk, hogy teljes munkaidejű specialisták is lettek, de ez már a következő nagy ugráshoz tartozik. A másik fontos dolog pedig az, hogy a letelepedés következtében nem szállítható vagyontárgyak birtoklására is lehetőség nyílt. Ennek következtében az előbb említett három dimenzióban hatalom, vagyon, társadalmi státusz elkezdtek egyenlőtlenségek kialakulni a társadalmakon belül. Milyen következményekkel járt mindez? Hát eléggé kézenfekvő, hogy a minél több hatalom, a minél nagyobb vagyon és a minél magasabb társadalmi státusz elérése érdekében gyakoribbá váltak a különböző versengések az egyes emberek, illetve egyes embercsoportok között. És ezek a versengések ugye nem egyszer erőszakkal, sőt fegyveres erőszakkal is jártak. Ez a versengés egyének, illetve csoportok között mind a mai napig fontos oka a bioszféra átalakításnak, mégpedig azért, mert a kis modellünknek mind a három tényezőjét egyértelműen növeli. Mielőtt viszont ezt megnéznénk, hogy hogyan növeli, még egy idézetet hadd olvassak, ami nagyon érdekes és tanulságos, érdemes elgondolkodni rajta. Ugye szoktunk beszélni arról, hogy az ember természet feletti uralma, az ember uralkodni szeretne a természet felett, és ilyen kifejezéseket szoktunk használni. Na most, ehhez kapcsolódóan van a Clive Staples Lewis nevű ismert 20. századi angol írónak egy fontos mondata. Így szól: az, amit az ember természet fölötti uralmának nevezünk, végső soron nem más, mint néhány ember uralma a többi fölött, a természet, mint puszta eszköz segítségével. Ez nagyon, nagyon érdekes és fontos, tehát azt mondja Lewis, hogy az ember nem a természet fölött szeretne uralkodni. Jó, ezzel is lehet vitatkozni, hogy vannak esetleg ilyen esetek is, de általában ezek az esetek visszavezethetők arra, hogy az ember a másik ember fölött szeretne uralkodni, és ehhez eszközként használja a természetet. És mondok erre példákat, nagyon sok példát lehet mondani. Hát ami hozzánk is közel álló példa, azok mindenféle háborúk. Azt nyilván jól tudjátok, hogy a háborúknak a háborúk mekkora környezetpusztítással szoktak járni. De a környezetpusztítás vagy természet fölötti uralom itt egyáltalán nem cél. A cél az nyilván az, hogy életteret szerezzenek az emberek, vagy különböző nyersanyagokhoz férjenek hozzá, stb. Stb. Ismerjük nagyjából, hogy milyen célokkal folytatunk háborúkat. Tulajdonképpen minden háború esetében érvényes ez a példa. Vagy egy nagyon látványos példát, ami persze egy kicsit távoli időben és térben mondjak, de ez talán a kedvenc példám erre, ez a hawaii főnököknek a tollköppenye. Ugye még abban az időben vagyunk, amikor polinézek lakták Hawaii szigetét, illetve a Hawaii szigeteket, és az ottani főnököknek volt egy pompázatos, ilyen sárga, rózsaszín tollköppenye, ami madártollakból készült, és ez egy hatalmi szimbólum volt, tehát ez mutatta a főnöknek, ugye ezt viselte a főnök, ez mutatta az ő hatalmát, ez jelképezte az ő hatalmát. Most ez a köppeny, ez úgy készült, hogy egy ilyen köppeny elkészítéséhez több mint 1000 madarat kellett lemészárolni, tehát csak ezért, ahogy ez elkészülhessen. Ugye megint az, hát nem az volt a cél, hogy itt a természet fölött uralkodjunk, vagy természetet pusztítsunk, az egyik ember másik fölötti hatalmát, uralmát szimbolizálta ez a tollköppeny. Ott tartottunk akkor, hogy ez a versengés emberek és embercsoportok között mind a három tényezőt növeli. Miért? Nézzük először a népességet. Ugye a népesség növekedés nem az egyes egyének, hanem az embercsoportok közötti versengés segíti elő. Nyilvánvalóan azért, mert egy ilyen küzdelemben, egy ilyen versengés során egy nagyobb embercsoport nagyobb eséllyel indulhat harcban, nagyobb eséllyel éri el a sikert. Ez egyébként összefügg azzal, hogy a nőket miért kényszerítették több gyerek szülésére. Ugye, tehát maga a mi népünk, a később nemzetünk, de inkább azt mondom, a népünk, a mi csoportunk erős legyen. Ugye, ezt erre is kitérünk majd a mai népesség növekedés kapcsán, hogy mennyire fontos mind a mai napig a népesség növekedésben. Ugye, hogy hát ti ott máshol nagyon szaporodtok, fogjátok vissza magatokat, de hát a mi népünk az mégiscsak, mit tudom én, kiválasztott, stb. Mi aztán nem fogjuk. És hát ugye persze, mivel minden nép nagyjából így gondolkodik, ezért is nehéz kérdés. Jó, erre még visszatérünk. Másik két tényező értékét viszont nem csak a csoportok, hanem az egyes egyének közötti versengés is növeli. Méghozzá azért, mert a gazdasági teljesítmény fokozásával nyílik mód arra, hogy a versengéshez szükséges, illetve a versengés sikerét elősegítő eszközöket megszerezzék. Viszont ahhoz, hogy növekedjen a gazdasági teljesítmény, ahhoz hatékonyabb és nagyobb bioszféra átalakításra képes technológiákra van szükség. És emiatt ugye a harmadik tényező is növekszik. Jó, tehát megnövekedtek a társadalmi egyenlőtlenségek, megnövekedett a népesség, fokozódott a versengés az egyes embercsoportok között, és mindezen faktoroknak köszönhetően számos, bár nem az összes, de számos mezőgazdálkodó társadalom központosított társadalommá vált. A központosított társadalom pedig azt jelenti, hogy létezik egy hatalmi elit, amely hatalmi elit különféle monopóliumokkal rendelkezik. Egyrészt katonai monopóliummal, másrészt gazdasági monopóliumokkal, aztán igazságszolgáltatási monopóliumokkal, nem utolsó sorban információs monopóliummal is. És ezek a hatalmi elitek azok, amelyek képesek más embereket is a saját versengésük, egymás közötti versengésük szolgálatába állítani, és ezáltal növelni a bioszféra átalakítás mértékét, mivel nagyon sokszor tulajdonképpen emberekből álló gépeket hoznak létre. Ugye ez úgynevezett gépmetafora, ami egyébként ebből a könyvből származik, Louis Mumfordnak a Gép mitosza című eszégyűjteménye. Jó, tehát azt mondja Mumford, az a lényeg ennek a gépmetaforának, hogy amíg a nem volt ilyen szofisztikált, komplex technológiánk, addig a gépeket tulajdonképpen emberi alkatrészekből hozták létre, és két ilyen óriás gépet, óriás gépnek nevezi ezt, és két ilyen óriás gépet különböztet meg, a konstruktív és a destruktív óriás gépet. Ugye a destruktív óriás gépre legjobb példa a hadsereg, a konstruktív óriás gépre pedig ugye ő a piramisoknak a példáját hozza, hiszen ott is tulajdonképpen, ugye ahogy emlékeztek az ember tragédiájából, ahogy mondja a piramis építő rabszolga, mielőtt kilehelni a lelkét, ugye a negyedik szín, hogy híres rész, hogy milliók egy miatt, ugye? Tehát is tulajdonképpen egy hatalmas, persze nem tudjuk pontosan, hogy hogy építették a piramisukat, de valószínűleg rabszolgák építették, és tulajdonképpen egy ember vagy néhány ember dicsőségére, tehát a hatalmi elit dicsőségére. Ugye, tehát a piramis építő rabszolgák is egy ilyen óriás gépnek tekinthető. Jó, tehát ezért is fontos ez a, fontos a hatalmi elitek kialakulása. Más kérdés az, hogy ezek az óriás gépek igazán elterjedté és igazából óriási méretűvé csak a következő nagy ugrással, amiről mindjárt beszélünk, a civilizációval váltak. Jó, és hát itt még annyit érdemes megemlíteni a hatalmi elitek kapcsán, hogy népesség növekedésében is érdekeltek voltak, hiszen mondjuk ezáltal nagyobb óriás gépeket hozhattak létre, vagy több adót szedhettek be, tehát ez is hozzájárult a népesség növekedéshez. Nézzük a harmadik következményt, amit úgy nevezhetnénk, hogy eltávolodás a természettől, illetve, ami szorosan ide kapcsolódik, a természetes élőlény társulásoknak az átalakítása. Ugye ahogy kialakult a mezőgazdaság és az emberek letelepedtek, a természetes élőlény társulások elvesztették a lakóhely jellegüket, tehát ugye korábban benne éltek tulajdonképpen az emberek az élőlény társulásban. Ezzel szemben, ahogy kialakult a mezőgazdaság is, letelepedett, állandó településen éltek az emberek, fizikailag is eltávolodtak, és egyre inkább lakóhelyből, egyre inkább puszta erőforrássá változtak a természetes élőlény társulások. Különösen igaz ez egyébként az eltávolodás a döntéseket meghozó hatalmi elitekre, és ugye ennek az eltávolodásnak az a következménye, hogy egyrészt az emberek egyre kevésbé érzékelték a különböző tevékenységeiknek a környezeti hatásait, másrészt pedig a függésüket a természeti folyamatoktól. Ezt nyugodtan mondhatnám persze múlt időben és jelen időben, hiszen ez mind a mai napig érvényes. A természetes élőlénytársulások átalakításáról pedig annyit, hogy hát ez nyilvánvaló, hogy ezeket egyre inkább mezőgazdasági társulások váltották fel, ami elsősorban az erdőirtások felgyorsulását okozta. A több okból egyrészt a haszonnövényeink elég ritkán fásszárúak, inkább látszárúak, másrészt a haszonállataink is legelőket igényeltek. Harmadrészt pedig szükség volt a fára, úgy mint például építőanyagra, ugye a letelepedéssel fából készült házakat építeni például, hát megnövekedett az igény is a faanyag iránt. Erdőirtásnak különböző következményeiről, mint talajerózió, stb. Fogunk még beszélni. Nem csak az erdőirtásokat jelentette a természetes társulások átalakítása, hanem nyilván például a füves területek feltörését is, vagy mocsarak lecsapolását, ugye mindkettőnek a célja az, hogy termőterületeket nyerjünk. Továbbá még egy dolog van, azért is kellett művelésbe vonni bizonyos földterületeket, hogy megtermeljük a takarmányt a háziállatoknak. ugye, tehát nem csak legelő, hanem takarmánytermő helyek is. A negyedik és egyben utolsó most tárgyalt következmény a mezőgazdaság kialakulása kapcsán a technikai komplexitásnak a növekedése. A letelepedés, illetve a mezőgazdaság legalább három okból segítette ezt elő. Egyrészt ugye, mint beszéltünk arról, megjelentek a specialisták, ugye egyelőre csak részmunkaidő specialisták, akik mondjuk technológiával is foglalkozhattak. A másik az, hogy lehetőség nyílt nem szállítható vagyontárgyak birtoklására, és így korábban ismert technológiák komplexitása növekedhetett. Mondjuk példát mondjak, a szövés technológiái. Ugye hát egy vadász gyűjtögető nem használhatott szövőszéket, mert ugye azt úgy magunkkal vinni a hátunkon, az egy kicsit bonyolult lett volna, nem lehetséges. Letelepedéssel megoldódik ez a probléma. Jó, a harmadik dolog pedig, amiről már beszéltünk, tehát a versengés egyének és csoportok között, ez az, ami még megint csak fokozta a technológiai komplexitás növekedését. Na, tehát összességében akkor azt látjuk, hogy hát itt a mezőgazdálkodás diadalmaskodott, ha nem is gyorsan, de pár ezer év alatt a vadászás gyűjtögetés fölött, és ugye az utolsó vadászó gyűjtögetők épp a napjainkban tűnnek el a földszínéről. És ott felmerülhet azért az a kérdés, hogy ez miért történt meg. Mert hogy azért láttuk azt is, hogy elég sok hátránya is volt ennek a mezőgazdálkodásnak. Ugye a múlt óra végén említettünk négy okot arra, hogy miért alakult ki a mezőgazdálkodás. Most az előbbiek alapján elmondhatunk egy ötödiket is. Az ötödik ok pedig az, hogy egész egyszerűen az élelemtermelők fölényben voltak a vadászógyűjtögetőkkel szemben. És ez a fölényük két oknak volt köszönhető. Az egyik az, hogy nagyobb népességgel, komplexebb technológiákkal, ugye valamint később már profi, tehát főállású katonákkal is rendelkeztek, és mindezek következtében fölényben lehettek a vadászógyűjtögetőkkel folytatott harcokban. Tehát egyrészt tehát egyik az, hogy le tudták győzni őket. A másik ok pedig az, fölényüknek a másik oka, hogy több kórokozóval rendelkeztek, mint a vadászógyűjtögetők. Most az elsőre furcsán hangzik, hogy miért előny a több kórokozó. Erről mindjárt beszélünk, de először nézzük azt, hogy miért rendelkeztek több kórokozóval. Legalább három okot lehet itt is mondani. Az egyik az, hát megnövekedett a népesség, megnövekedett a népsűrűség, ugye, és egy nagyobb népsűrűség esetében a járványok könnyebben fennmaradhatnak. Többször érintkeznek az emberek, könnyebben adják át egymásnak a kórokozókat, és könnyebb a járványoknak a fennmaradása. Másrészt a letelepedéssel romlottak a higiéniás viszonyok. Ugye egy vadászgyűjtögető mindig arrébb állt, nem élt a saját mocskában, egy letelepedett nép a saját mocskában élt. Azt lehet mondani egy kis túlzással, hogy egészen a 19. századig, ugye akkor kezdődött a közegészségügynek a javulása. Jó, tehát mondom, azt azért mondtam, hogy ez egy kis túlzással mondom, hogy csak a 19. század óta, hiszen azért lehet olyan helyeket találni a földön, ahol azért korábban is javultak a higiéniás viszonyok. Jó, és a harmadik ok, ami miatt a mezőgazdálkodók több kórokozóval rendelkeztek, mint a vadászgyűjtögetők, ez a háziállatoknak a közelsége. Meg lehet ugyanis mutatni azt, hogy szinte minden veszélyes emberi kórokozó háziállatok kórokozóiból evolválódott. Ugye mondjuk a kanyarót azt a szarvasmarháktól kaptuk, az influenzát valószínűleg a disznóktól kaptuk, és így tovább. Van persze néhány kivétel is, mondjuk ugye az écet okozó hív Tehát ez a vírus például majmoktól, tehát nem háziállatoktól származik. Ugye a HIV-1 az konkrétan bizonyították is a nyers csimpánz hús fogyasztásából, de ezek megint csak inkább kivételek, tehát a legtöbb kórokozó az háziállatok kórokozóiból alakult ki. Jó, tehát ezen okokból több kórokozóval rendelkeztek a mezőgazdálkodók, mint a vadászfagyűjtögetők, és ez nyilvánvalóan rövid távon hátrány volt, viszont ahogy teltek múltak az évtizedek és évszázadok, ez egyre inkább előnnyé változott, hiszen az ő népességeiből kiszelektálódtak azok az emberek, akik kevésbé voltak ellenállóak, tehát azt lehet mondani, hogy populációs szinten egyre ellenállóbbakká váltak ezen kórokozókkal szemben. És amikor kapcsolatba kerültek egy olyan néppel, amely még soha nem találkozott ezekkel a kórokozókkal, és nagyon érzékeny volt ezekkel szemben, akkor ezek a kórokozók iszonyatos mértékű pusztítást tudtak végezni ezekre érzékeny népek körében. Sokszor lehet azt mondani, hogy a legveszélyesebb fegyverek éppen a kórokozók voltak. Mindjárt látunk is erre konkrét példát. Jó, tehát ezen fenti okokból kifolyólag vége az lett, hogy a mezőgazdálkodók fokozatosan, szép lassan évezredek alatt kiszorították a vadászfagyűjtögetőket, és igazából a vadászfagyűjtögetők már csak olyan területeken maradtak fenn, amelyek kevéssé alkalmasak a mezőgazdálkodásra. Ugye manapság azt tudjátok, hol élnek vadászfagyűjtögetők? Hát Afrikában már kevésbé talán, ott is vannak egyébként, igen. Ugye Amazonas vidékén az egy nagyon jó megoldás, leginkább ott jellemző, illetve még. Ugye nagyon nehezen megközelíthető, veszélyes hely. Még egyszer? Hát Ausztráliában is már kevéssé jellemző, ugye tudjuk azt, hogy ott is vannak még valamelyes, de ott is tudjuk azt, hogy az őslakosokat igencsak üldözték, és emiatt... De már közel jársz az igazsághoz, mert Ausztráliához nagyon közel van az a nagy sziget, egy másik nagy sziget. Nem Új-Zéland, mert ott soha nem éltek vadászfagyűjtögetők, mert a maorik nem voltak vadászfagyűjtögetők. Új-Guinea, ugye ezt valahol hallottam, Új-Guinea a helyes megoldás. Ugye Új-Guinea az egy nagyon meredek hegyekkel, völgyekkel tagolt, mocsaras, rengeteg kórokozó, különböző vadtörzsek, stb. Tehát oda az európai ember általában nem szívesen megy. Ez a két hely valószínűleg az, ahol még olyan vadászfagyűjtögető társadalmak is lehetnek, akik nem kerültek kapcsolatba a külvilággal. Még soha. Tehát már mint a úgynevezett civilizációval. Na most azt fogjuk majd meglátni, lesz egy olyan, hát nem egy egész óránk, de egy fél óránk, amikor az ökológiai, múltbeli ökológiai öngyilkosságokról beszélgetünk, itt azt fogjuk látni, hogy ezek kivétel nélkül élelemtermelő társadalmak, amelyek saját létalapjaikat, ökológiai létalapjaikat aláásták, és tulajdonképpen önpusztulásokat okozták ezzel. Tehát a vadászfagyűjtögetők köréből nem ismerünk ilyen példákat, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is voltak ilyen példák, de nem ismerünk. Úgyhogy ez azt jelenti egyébként is, más okokból is, hogy a vadászfagyűjtögető társadalmak meglehetősen fenntartható ökológiai értelemben fenntartható életmódot folytattak. Ezt nyilván nem azért mondom, mert reálisnak és kívánatosnak tartanám azt, hogy visszatérjünk egy ilyen életmódhoz. Ez teljesen irreális 6,5 milliárd embernek, és nem is biztos, hogy kívánatos, viszont nagyon sokat lehetne tanulni ezektől a társadalmaktól, ha ezek ugye nem pusztulnának el, és még lehetne vizsgálni őket, és megnézni, hogy hogyan szerveződtek, és a többi is hogyan értékel ezt a fenntartható életformát. Tehát ezért is probléma a kihalásuk ezen társadalmaknak. Hát viszont, ha nem történik meg a mezőgazdálkodásra való áttérés, akkor a következő nagy ugrás sem következik be, és ez a következő nagy ugrás pedig a civilizációknak a megjelenése. úgy is mondhatnánk, hogy az államoknak a megjelenése, ez ugyanazt fogja itt számunkra jelenteni. Ugyanis ezt a fogalmat, hogy civilizációt, hát ez szakirodalomban is óriási kavarodás van ebből a fogalomból, és éppen emiatt most adok egy definíciót a civilizációra, ami most számunkra megfelel, de tudjátok azért, hogy ezer másféle értelme is van. Tehát civilizációnak fogjuk nevezni azoknak a kulturális jelenségeknek az összességét, amelyek az államhoz, mint társadalmi politikai szerveződési formához köthetők. Tehát a civilizáció tulajdonképpen az államok meglétét jelenti, és a civilizációval nem rendelkező mezőgazdálkodó társadalmakra pedig más társadalmi politikai szerveződési formák voltak jellemzők, ezek pedig ugye a törzs és a főnökség, egészségtörzs, törzsek még manapság is vannak, főnökségek már nincsenek, ez egy letűnt szerveződési forma. Említettem ugye a havai főnökséget az előbb a tollköppeny kapcsán, ezek ugye köztes helyet foglaltak el a törzsek és az államok között, de vagy beleolvadtak az államokba, vagy összeolvadtak államokká. Lényeg az, hogy már eltűntek, és ma már ilyenek nem léteznek. Mi különbözteti meg az államot a többi említett szerveződési formától? Hát két nagyon fontos megkülönböztető jegye, ami esszenciális minden civilizáció esetében megvan. Ez egyrészt a társadalmi rétegződés, másrészt pedig a városoknak a megléte. Tehát a civilizáció az még egy harmadik dolog, ugye a civilizáció elnevezési nagy ugrást akár úgy is nevezhetnénk, hogy a városok kialakulás, ez mindig egybeesik ez a két dolog, tehát városok nincsenek civilizációk nélkül. Aztán vannak még úgynevezett nem esszenciális vonásai is a civilizációknak, ugye nem, amelyek nem minden civilizációnál találhatók meg, de általában azért megtalálhatók. Ilyenekről is fogunk beszélni. De először nézzük meg ezt a két esszenciális jellemzőt. Illetve hát még annyit mondanék a rendkedvéért, bár ezt valószínűleg tudjátok, hogy az első civilizációk ugye Mezopotámia területén és kb. 5500 évvel ezelőtt jöttek létre. Jó, tehát ez a nagy ugrás, ez 5500 évvel ezelőtt vette kezdetét. Na kezdjük akkor a városiasodással. Az a korai urbanizáció, korai városiasodás. Ugye az első városok kialakulása Mezopotámiában, ugye Ur meg Uruk, ezek jelzik tulajdonképpen a civilizációk megjelenését, és ezek tulajdonképpen a népesség növekedés tüneteinek is tekinthetők. Tehát valahol a népesség növekedés kényszerítette azt ki, hogy ezek a városok kialakuljanak. És a városba költözés az egy újabb eltávolodást, azért fontos számunkra, mert egy újabb eltávolodást jelent a természettől. Még kevésbé érezzük városba zárva a különféle tevékenységeinknek a környezeti hatásait, illetve a függésünket a különböző természeti folyamatoktól. A második ilyen esszenciális összetevő, ugye azt mondtam, hogy a társadalmi rétegződés. Említettem azt is, hogy a civilizáció megjelenése előtt gyakorlatilag nem voltak teljes munkaidejű élelmet nem termelő specialisták az emberi társadalmakban. Ezek a civilizáció megjelenésével jelennek meg maguk is. Ugye ilyenek például a királyok, katonák, az írnokok, stb. Ők már abszolút nem termelnek élelmet, ellentétben mondjuk a főnökökkel, a főnökségekben. Mindez annak volt köszönhető, hogy annyi olyan mértékű raktározható élelemfelesleg jelent meg, hogy nem kellett már mindenkinek élelmet termelnie, megjelenhettek olyan emberek a társadalmakban, akik egyáltalán nem termelnek élelmet. Rétegződni kezdtek ennek következtében a társadalmak, kialakultak például foglalkozási kasztok, vagy kézműves specialistáknak az osztályai, stb. És megjelentek ugye technológiával foglalkozó teljes munkaidejű specialisták is, mondjuk kézművesek, akik csak kézműves munkát végeztek, és ez nyilván a technológiai komplexitás és ezáltal a bioszféra átalakítás növekedését vonta maga után. A rétegződés nyilván egyben jelentette a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódását is, illetve a központosítás fokozódását is, és hát ezeknek a fentebb tárgyalt következményei is felerősödtek, ugye, amit most nem szeretnék megismételni. Jó, ezek az esszenciális összetevői a civilizációknak, és akkor nézzük a nem esszenciális, de a bioszféra átalakítás szempontjából lényeges következményeket. Az első ilyen az az írás. Szinte minden civilizációban megtalálható volt az írás, de mégis a világ legrégebbi civilizációi úgy tudjuk, hogy még az írás megjelenés előtt jöttek létre, tehát ezért nem esszenciális összetevő. Ugye kb. 5000 éves az első írásnyomok, kb. 5000 évesek. Ugye az egy vitatható dolog, hogy miért alakult ki az írás, de a legvalószínűbb teória szerint az adók összeírására szolgált eredetileg is, később kapott más funkciókat. És egyébként Eurázsiában jelent meg először, hogy azon belül, hol ez megint egy nagyon vitatott dolog, hogy most Mezopotámiában, vagy Egyiptomban, vagy esetleg máshol. Miért fontos számunkra az írás? Hát egyrészt megkönnyíti az információk átadását egy adott nemzedéken belül is, illetve nemzedékek között is egy hatékonyabb módja az információk átadásának, mint a szóbeliség. Illetve még ami fontos, hogy több információ átadását is lehetővé teszi az írás, mintha ezeket az infokat szóban kéne átadni. Így módon nagy mértékben segített a központosítást is, és mindezen jellemzők felerősödtek jóval később, már az időszámításunk szerint 15. században, amikor is ugye a nyomtatást feltalálták, és a nyomtatás segítségével ugye még sokszorosítani is nagyon könnyű lett ezeket az írásműveket. Mindezekből következően természetesen nem közvetlenül, de közvetett módon hozzájárult az írás a bioszféra átalakítás növekedéséhez, például a gazdasági tevékenységek hatékonyabb szervezését. Ugye, például adóösszeírás segített, ez is erre utal. Tehát hatékonyabban lehetett szervezni az írás segítségével a különböző gazdasági tevékenységeket. Ez nagyobb gazdasági teljesítményt és ezáltal nagyobb bioszféra átalakítást tett lehetővé. És majd mindjárt beszélünk egyébként arról is, hogy nem csak gazdasági tevékenységek, hanem egyéb más társadalmi, össztársadalmi tevékenységek, mint például a hódítások szervezését is elősegítette. A második ilyen nem esszenciális összetevője a civilizációknak, ez a fémeknek a megjelenése. Igaz, hogy fémeket már korábban kezdtünk használni, 6-8000 évvel ezelőtt, egyébként a réz volt az első fém, amit használtunk. Tehát ez még a civilizációk megjelenése előtt volt, de az úgynevezett klasszikus fémgyártás, tehát ami már magában foglalja a fémeknek a megolvasztását, illetve öntését is, ez egy időben jelenik meg a civilizációval, tehát kb. 5500 évvel. Egyébként ugyanúgy a rézzel kezdődik ez is, és a Közel-Keleten. És azért esik egybe valószínűleg a civilizációval, mert a társadalmi rétegződés minden bizonnyal fontos feltétele volt ennek a klasszikus fémgyártásnak. ugye, egy komplexebb fémgyártás megjelenésének, mivel azt látjuk, hogy a fémmunkások minden társadalomban teljes munkaidői specialisták voltak. Tehát valószínűleg ez egy olyan bonyolult tevékenység volt, amit részmunkaidői specialisták nem tudtak volna végezni. Ez teljes mértékben ennek kellett szentelni az embernek az idejét. Miért fontosak a fémek a bioszféra átalakítás szempontjából? Hát itt rengeteg dolgot lehet mondani. Kezdjük az elején a bányászattal, ugye az érceket először ki kell bányászni. Hát ezt tudjuk jól, különösen külszíni fejtések esetében igen komoly környezeti károkat okozhat. A második dolog az, hogy a fémkohászathoz rengeteg energiára van szükség, és ugye az energiafelhasználás mértéke, mint már megbeszéltük múlt órán, erősen pozitívan korrelál a bioszféra átalakítás mértékével. Ide tartozik még az is, fémkohászat során rengeteg szennyeződés kerül a környezetbe. Aztán harmadrészt, ami elég triviális, hogy a fémszerszámok hatékonyabb környezetátalakítást tesznek lehetővé, mint egyéb más anyagból készült szerszámok, mondjuk a kőszerszámok. Negyedrészt pedig még azt is meg lehet említeni, hogy vannak bizonyos fémek, gondolok itt különösen a nehéz fémekre, amikről majd később részletesebben is beszélünk, mondjuk higany, kadmium, ólom, amelyek úgyis mint légszennyezők, úgyis mint talajszennyezők, és úgyis mint vízszennyezők nagyon lényegesek, és tulajdonképpen minden élő, majdnem minden élőlény számára mérgezőek ezek a nehéz fémek. Hozzá kell tenni itt a fémek esetében azért azt is, hogy a fémek okozta bioszféra átalakítás mértéke csak fokozatosan növekedett meg évezredek alatt, és itt három lépcsőt különíthetünk el, amelyek közül a második kettő az már a következő két nagy ugráshoz tartozik. De logikailag szerintem jobb itt megemlíteni. Az első ilyen lépcső az a vas megjelenése volt, és a vas használatának a kezdete valamikor az időszámításunk előtti első évezredben. Ugye a vas volt az első igazán olyan kemény fém, amivel az erdőirtásokat például elég könnyedén lehetett elvégezni. Aztán a mezőgazdasági hozamokat is megnövelték a vasból készült eszközök. Gondoljatok itt például az ekevasra, vagy a lópatkóra, ugye? Lópatkó segítségével lovakat több munkára lehetett bírni, és akkor ugye ennek következtében több mezőgazdasági munkát tudtak elvégezni, és növekedtek a hozamok. Ha viszont növekednek a hozamok, akkor általában a népesség is növekszik, ugye? És megint itt vagyunk a bioszféra átalakítás növekedésénél. A második ilyen lépcső az volt, amikor a következő nagy ugrásra, amire mindjárt rátérünk, az európai hódításokkal a fémek új földrészekre is eljutottak. Amerikában is ismerték bizonyos társadalmak a fémeket, de csak ilyen díszítés hasonló célokra használtak, semmiféle praktikus célra nem használták Amerikában a fémeket európai hódítások előtt. Ausztráliában meg egyáltalán nem ismerték a fémeket. A harmadik ilyen lépcső az pedig a fosszilis tüzelőanyagok elterjedéséhez, kőszén, kőolaj, földgáz elterjedéséhez köthető, melynek nyomán hatalmas mennyiségű energia vált elérhetővé, mint azt megbeszéltük, a kohászathoz ez kell is, ugye, tehát ez a fémgyártás ez egy borzasztó energiaigényes folyamat, illetve már a 16. századtól olyan változások jelentek meg a kohászati technológiákban, amelyek szintén elősegítették azt, hogy tömeges mértékben megmunkálhatóvá és széles körben elterjedté váljanak a fémek. Ráadásul innentől kezdve van az is, hogy nagyon sokféle fémet, illetve ötvözetet használunk, tehát így a fémeknek a sokféleségét is megnövelte ez a harmadik lépcső. harmadik ilyen nem esszenciális összetevője a civilizációk megjelenésének, illetve a civilizációknak, az új mezőgazdasági technológiáknak a felbukkanása. De mind a népesség növekedés hatására, mind pedig a hatalmi eliteknek az érdekei azt diktálták, hogy intenzívebbé váljon az élelemtermelés, és ez új mezőgazdasági technológiák segítségével vált lehetővé. Ezen új mezőgazdálkodási technológiák között voltak olyanok is, amelyek komoly környezeti károkat okoztak, legalábbis sok helyen, és okoznak mind a mai napig. Az első az öntözés, amelyet ugye köztudottan először Egyiptomban kb. 5000 évvel ezelőtt alkalmaztak. Ugye az öntözésnek a túlzásba vitele a talajok szikesedését és ezáltal terméketlenebbé válását idézi elő. A másik ilyen technológia az pedig a szántás, illetve egészen pontosan az eke, szintén 5000 éve, de ez Mezopotámiából származik. Ugye ez egyrészt ritkítja a talajnak a növényborítását, másrészt porlasztja is a talajt, és ugye mindkét dolog ahhoz vezet, hogy fokozódik a talajnak a víz, illetve a szél pusztító munkájával, tehát az erózióval szemben érzékenysége. Tehát tulajdonképpen az erózió növekedéséhez vezet, és ezáltal a talajpusztuláshoz az ekének a használata. Most mindezen környezeti károk ellenére persze ezek az új mezőgazdasági technológiák fokozták a hozamokat. Ha fokozták a hozamokat, ugye akkor a népesség, itt ezt megbeszéltük, tovább növekedhetett. Ugye? Tehát növekedés hozamok, népesség növekedés a hozamok növekedését eredményezi, ami viszont visszahat a népesség növekedésre, ez megint egy pozitív visszacsatolás. Ha viszont növekszik a népesség, az a társadalmi specializációt is elősegíti természetesen. Ugye több ember, akkor jobban lehet egy nagyobb társadalomban különböző funkciókra specializálódni, és ha ez a specializáció fokozódik, az újabb mezőgazdasági technológiák, vagy még hatékonyabb mezőgazdasági technológiák kialakulását teszi lehetővé, és akkor megint itt vagyunk egy pozitív visszacsatolásnál, ugye, hogy ez megint növeli a népességet, és így tovább. Negyedik és egyben utolsó ilyen nem esszenciális összetevő, az pedig új energiaforrásoknak a megjelenése. Ugye ott tartunk, emlékeztek a múlt órára, hogy kezdetben van a saját izmunk, utána a tűz megjelenésével már egy extra szomatikus testen kívüli energiaforrást, és ugye a biomasszát is a szolgálatunkba tudtuk állítani, de ezek után semmi, nagyon sokáig, tehát volt az izmunk és a biomassa, és csak a civilizációk megjelenésével társulnak újabb testen kívüli energiaforrások a biomasszához. Melyek ezek? Hát először is az állati izmok, házi állatoknak az izmai. Ez a kezdetben több ezer évig a mezőgazdálkodó társadalmak még nem alkalmazták, csak olyan 5-6 ezer évvel ezelőttről vannak az első bizonyítékaink, erről, méghozzá a Közel-Keletről ez is. Itt ki kell emelni természetesen elsősorban a lovat, másrészt pedig a különböző szarvasmarhaféléket, ugye ezek voltak a bioszféra átalakítás növelése szempontjából legfontosabbak. Miért? Két okot lehet itt mondani. Egyrészt ugye fokozták a mobilitást, és megkönnyítették a szállítást, miáltal térben távolabbi erőforrások is könnyebben kihasználhatókká váltak, és ezáltal az erőforrás felhasználás mértéke, tehát a gazdasági teljesítmény, illetve a népesség nagysága is növekedhetett. Jó, tehát ezt egy ábrán érzékeltetve mondjuk itt lakunk, és ha nincsenek házi állataink, akkor nyilván kevésbé vagyunk mobilisak, és kevesebb dolgot tudunk szállítani. Ugye? Tehát egyrészt egy kisebb sugarú körben, és kevesebb anyagot tudunk megmozgatni, kevesebb forrást tudunk kihasználni. Ha vannak ilyen igavonó háziállataink, akkor a segítségükkel messzebbre, mondjuk egy ló segítségével, ugye messzebbre el tudunk jutni, távolabbi forrásokat is ki tudunk használni, és ráadásul olyan szállító eszközeink is vannak, mondjuk ide tartozik az, hogy pontosan ebben az időben jelennek meg az első kerekes, hogy feltálják a kereket, és az első kerekes szállító járművek megjelennek Eurázsiában. Tehát ennek segítségével még több erőforrást is tudunk kihasználni. Jó, tehát egy nagyobb sugarú körből tudunk erőforrásokat szerezni, ugye? És ez nyilván egy nagyobb népesség, ugye itt meg is növekedhet egy népesség, nagyobb népesség eltartását teszi lehetővé. Jó, tehát ez nagyon fontos. Másrészt a másik dolog az igen triviális, ugye az, hogy ezek az állatok megkönnyítették a mezőgazdasági munkákat, és ezáltal növekedhettek a hozamok. Mindezeknek köszönhetően a nagymértékben megkönnyítették a civilizáció kialakulását, illetve fennmaradását a háziállatok. Ismerünk olyan civilizációkat, ahol nem voltak háziállatok. Európai hódítások előtt Amerikában egyáltalán nem voltak igavonó háziállatok, tehát ilyenek, mint ló, meg szarvasmarha. Mégis voltak civilizációk, de nagyon kevés volt belőlük, tehát azért az állatok nagyon-nagyon megkönnyítették. Ugye ennek az volt a legfőbb oka, hogy ahhoz, hogy itt egy nagy, egy városi, nagy sűrűségű városi népességet eltartsanak, ahhoz kellettek bizony a háziállatok, tehát kellett az, hogy egy kellően nagy sugarú körből tudjanak az emberek erőforrásokat szerezni. Ugye nagyon nehéz dolguk is volt mondjuk az inkáknak vagy a majáknak háziállatok nélkül, hogy beszerezzék az erőforrásaikat, tehát nem véletlenül, hogy ott kevés civilizáció létezett. Jó, hát aztán az állati izmokon kívül további extraszomatikus erőforrások is, energiaforrások is vannak, de ezek már egy kicsit most ugrunk azért időben. Kettőt szeretnék megemlíteni, az egyik az a vízenergia, másik meg a szélenergia. A vízenergia az első bizonyítékaink az időszámításunk előtti első századból származnak, tehát ennek használatáról. A szélenergia meg még később, az első ilyen biztos bizonyítékok már az időszámítás szerinti 10. századból valóak. Bár ugye ez az időpont az első szélmalmokra vonatkozik, és hát mondhatjátok persze azt, mondhatjuk azt, hogy korábban is kismértékben ugye a vitorláshajóknál már kihasználtuk a szélenergiát, de igazából ez nagyon minimális volt. Sőt, tehát azt is hozzá kell azért tenni, hogy itt persze megemlítjük a víz és a szélenergiát, meg ezek később fontosak is lesznek számunkra, de tudni kell azt, hogy ezek soha nem voltak dominánsak tulajdonképpen. Nem tudunk olyan példát mondani, olyan társadalmat, ahol ezek domináns energiaforrások lettek volna. Ezek mindig kiegészítő energiaforrásnak számítottak. Ha eljutottunk akkor a 6. nagyugrásig, ugye az utolsó előtti nagyugrás, ezt még megbeszéljük a mai napon, aztán a 7., ami időben a legközelebb van hozzánk, az marad a jövő hétre, arról majd elég részletesen beszélünk. A 6. nagy ugrás az pedig az európai hódítások, és időszámításunk szerinti 15. században vagyunk természetesen. Ekkora váltak képessé arra az európaiak, hogy eljussanak más kontinensekre, és nem is csak arra, hogy eljussanak, hanem hogy ott élő népeket leigázzanak, illetve meg is tudjanak telepedni ezeken az új kontinenseken. Nagyon érdekes kérdés az, hogy miért az európaiak jutottak el más földrészekre, és miért nem az inkák vagy a maják jöttek hozzánk, vagy az ausztrális lakosok, vagy afrikaiak, és hódítottak meg minket. Tehát, hogy a különböző földrészek miért különböztek, miért alakult másként a történelem. Ez a központi kérdése annak a könyvnek, amit szeretnék ajánlani, könyvajánló rovatunk következik. Jared Diamondnak hívják a szerzőt, a könyv címe pedig Háborúk, járványok, technikák. Ez egy kiemelkedően jó könyv, sokszoros díjnyertes, Pulitzer-díj, mindenfélét nyert. Két másik könyve is van magyarul, ezt is megmutatom. Ez is kapcsolódik részben, mind a kettő részben kapcsolódik ezekhez a történeti óráinkhoz. Ennek pedig az a címe, ez egy korábbi könyve, a harmadik csimpánz fölemelkedése és bukása. És a harmadik csimpánz itt eléggé, hát sokak számára dehonestáló módon az embert szeretné jelenteni. Ez az emberről egy rendhagyó portré, többek között a környezet átalakító tevékenységéről is. Szintén egy kitűnő könyv, bár ez inkább egy ilyen eszégyűjteményszerű, a másik meg egy összefüggő, egy nagyon érdekes elmélet. Egyébként a harmadik könyve az is nagy, az abszolút nem tartozik az óránkhoz, az emberi szexualitás evolúciójáról szól, az a cím, hogy miért élvezet a szex. Ezt talán ismeritek, mert elég hatásvadász címe van. Olvasott valaki egyébként bármelyiket a három közül Diamondtól? Senki? Na hát akkor nagyon ajánlom. Tényleg egy olyan szerző, aki egészen kivételes elme, egy amerikai professzor, aki számos különböző tudományterületen, tehát a fiziológiától, az ökológián át, a antropológiáig, természetvédelem, biológiáig, rengeteg tudományterületen tett le az asztalra, tehát egy igazi polihisztornak tekintető. Na, akkor ennyit a könyvajánló rovatról. Ott tartottunk, hogy képessé váltak az európaiak arra, hogy eljussanak, leigázzanak és megtelepedjenek. Miért voltak képesek? Most részben a háborúk, járványok, technikákra támaszkodva mondom ezt, hogy miért voltak képesek. Azért, mert rendelkeztek olyan dolgokkal, amikkel a leigázott népek nem rendelkeztek, vagy csak kisebb mértékben rendelkeztek. Mik voltak ezek? 6 dolgot fogok mondani. Az első ugye óceánjáró hajók, ez igencsak fontos volt, hogy oda jussanak. A második, hogy a hódítások szervezését nagy mértékben megkönnyítette a központosítás, központosított államigazgatás, illetve ami ide tartozik, említettük, az írás, illetve később a nyomtatás is. Oda, hát ez a két tényező még csak ahhoz volt elegendő, hogy eljussanak. Ahhoz, hogy leigazzák az ott élő népeket, kellett a harmadik tényező, különböző fegyverek, olyan fegyverek, amikkel a helyiek nem rendelkeztek, puskák például, vagy kardok, acélból készült kardok. Aztán negyedrészt lovak, gondoljatok bele, hogy egy lovas harcosnak, gyalogossal szemben mekkora előnye van. Ötödik tényező, ami talán a legfontosabb, és említettem is, hogy erre visszatérünk még, kórokozók. Ugye itt jön elő az, hogy a rengeteg kórokozóval rendelkező európai népesség jóval kevesebb kórokozóval rendelkező amerikaiakhoz és ausztráliaiakhoz eljut, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a legveszélyesebb és leghatásosabb, hatékonyabb fegyverek nem a puskák voltak, nem a kardok voltak, nem a lovak voltak, hanem a kórokozók voltak. Ismerünk nem is egy olyan indián társadalmat, amelyek teljes egészében az európai kórokozók hatására pusztultak ki. Tulajdonképpen nem is kellett igazából érintkezniük vagy harcolniuk ahhoz az európaiakkal, hogy eltűnhessenek a földszínéről. Jó, a lovaknál még annyit említenék meg, hogy az indiános filmek alapján elég sokan úgy gondolják, hogy az indiánoknak is voltak lovaik. Ez tévedés. Indiánok is szereztek egy idő után az európaiaktól, meg megtanultak jól lovagolni, de kezdetben nekik egyáltalán nem voltak lovaik, hiszen a lovat Európában, Eurázsiában, egészen pontosan a mai Ukrajna sztyeppéin háziasították olyan 4-5 ezer évvel ezelőtt. És van egy hatodik tényező, ugye meg is kellett telepedni az új földrészeken, és ehhez elengedhetetlenek voltak a haszonélő lények, amiket magukkal hoztak a öreg kontinensről. Ezek viszont csak, hát elsősorban legalábbis a mérsékelt övi területeken tudtak megélni. Éppen ezért amíg Amerikából meg Ausztráliából, amely kontinenseknek a nagyobb része a mérsékeltőben fekszik, Amerikából meg Ausztráliából kiszorították az őslakókat, vagy az őslakók nagy részét az európaiak, addig Afrikából, amelynek ugye a nagy része a trópusokon, az az arasznyi rész itt a trópusokon fekszik, Afrikából nem szorították ki, igazából csak idézőjelben csak gyarmatosították az itteni területeket, kivéve ugye Dél-Afrikát. Még ide tartozik egyébként, hogy nem soroljuk Afrikához a mi esetünkben a Szahara fölötti részt, tehát Észak-Afrikát, hanem ez történelmileg, földrajzilag persze Afrika, de történelmileg egyértelműen Eurázsiához tartozik, hiszen ugye a földközi tenger az egy sokkal könnyebben átjárható akadály volt, mint maga a Szahara. Ugye, tehát nagyon korán megszületett a kapcsolat Észak-Afrika, illetve Eurázsia között, viszont Afrika más részei és Eurázsia között, illetve Afrika más részei és Észak-Afrika között pedig nem, csak jóval később. Jó, egyébként még annyit tennék hozzá, hogy hát nem csak az, hogy a haszonnövények nem csak azért nem tudtak megtelepedni az európaiak, mert a haszonnövényeik, haszonállataik nem voltak alkalmasak ezeken az éghajlatokon, hanem nagyon veszélyes kórokozók is ugye találhatók a trópusokon, ami szintén megnehezítette a megtelepedésüket. Hát nézzük akkor a hódításoknak a következményeit, méghozzá természetesen a bioszféra átalakítás szempontjából. Hát először is azt lehet mondani, hogy az addig többé-kevésbé szeparált földrészek összekapcsolódtak a 15. század után. Mondhatjuk úgy is, hogy újra kialakult a Pangea, az ősi kontinens. Persze ugye nem az tektonika nem működött, nem annak hatására, és nem is földrajzilag, hanem hát mi, tulajdonképpen minden más értelemben, mint nem földrajzilag, tehát gazdasági értelemben, demográfiai értelemben, és a többi. Szorványos kapcsolatok léteztek, például a vikingek eljutottak Amerikába, már jóval korábban, több évszázaddal Kolumbusz előtt, de nem tudtak ott megtelepedni igazán, tehát ez egy rövid életű kolónia volt ott Észak-Amerikában, illetve már a Szahara áttörése is megkezdődött a 15. század előtt. De igazából az összes többi, a kontinensek közötti összes többi kapcsolat az csak a 15. századtól származtatható. Mit jelentett ez, hogy kialakult megint a Pangea? Ez azt jelentette leginkább, hogy különböző cserék indultak meg a különböző földrészek között. Milyen cserékről van szó? Hát egyrészt emberek cseréjéről, másrészt egyéb élőlények, vadon élő és haszonélőlények cseréjéről, aztán nyersanyagok cseréjéről, aztán például információk cseréjéről, és a többi, és a többi. Jó, tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy a globalizáció, manapság gyakran emlegetett globalizáció kezdetei ide vezethetők vissza, bár ez persze függ attól is, hogy mit értünk globalizáció alatt, és ahány ember annyifélét ért. Különösen fontos volt az európai, illetve eurázsiai civilizáció különböző alkotó elemeinek az átterjedése más földrészekre, tehát ezen cseréken belül, olyan alkotó elemeké, amelyek az új világban addig ismeretlenek voltak. Gondolok itt a fémekre, ugye azokat éppen ismerték, csak nem használták praktikus célokra, az ekére például, meg egyéb mezőgazdasági technológiára, az állati izmokra, az állati vonóerőre, és a kerekes szállítójárművekre. Na mindezen cserék vezettek nagyon fontos következményekhez. Nézzük ezeket. 1. Vadon élő fajoknak a behurcolása. Ugye számos faj számára mondjuk az Atlanti óceán az egy leküzdhetetlen akadály. Viszont ha vannak mondjuk hajók, amelyek itt közlekednek, és összekötik a kontinenseket, akkor mondjuk hajók potyautasaként, vagy nem feltétlenül potyautasként, bár ugye ezek a fajbehurcolások általában nem szándékosak, tehát a potyautasok inkább jó kifejezés. Mondjuk, tehát hajók utasaiként el tudnak jutni az egyik kontinensről a másikra. Tehát az ember segítségével legyőzik azokat az akadályokat, amelyek számukra korábban legyőzhetetlenek voltak. Ugye, ha nincs Kolumbusz, akkor nincs parlagfű sem például, vagy nincs akác. Nagyon lényeges oka, és fogunk erről beszélni, most nem is ragozom, a fajok mai tömeges kihalásának, az idegen fajok behurcolása. Jó? Egyébként főleg Eurázsiából kerültek, most épp a parlagfűt említettem, de főleg Eurázsiából kerültek más földrészekre vadon élő fajok. Második következmény, haszonélő lényeknek a cseréje. Tehát nem csak vadon élő, hanem haszonélő lények cseréje. És ami ide tartozik, és mindjárt kitérünk rá, a népesség robbanás is itt kezdődött el ennek nyomán. Hát egyrészt eurázsiai eredetű haszonélő lények kerültek más kontinensekre, mint azt már említettem, karöltve eurázsiai mezőgazdasági technológiákkal. Az összes fontos nagy testű háziállat eurázsiai származású. Ugye itt ötöt lehet megemlíteni, a lovakon kívül a kecskét, disznót, birkát és szarvasmarhát. Ugye? Ez az ötödik. Aztán ugye a haszonnövények között is van egy-két nagyon fontos eurázsiai eredetű. A búzát emelnénk ki elsősorban, illetve az árpát. Ugye ezek a legősibb haszonnövények tulajdonképpen. De nem csak európaiak kerültek más kontinensekre, hanem amerikai haszonnövények is, főleg növények is kerültek más földrészekre. Például a trópusokra, Afrika és Ázsia korábban terméketlennek hit, vagy kevésbé produktívnak hit területeire kerültek olyan növények, mint mondjuk a manióka vagy a batáta, amelyek mondjuk nekünk nem sokat mondanak, ezek a nevek, de mind a kettő a világ legfontosabb trópusi haszonnövényei közé tartozik, és rengeteg embernek adnak élelmet manapság is. Ugye van egy ilyen top 12-je a haszonnövényeknek, tulajdonképpen 12 haszonnövényre támaszkodik a mai mezőgazdaság, és ebbe a top 12-be bizony benne van a manióka és a batáta is. Ugye az utóbbit hívják édes burgonyának, ha úgy jobban ismeritek. Aztán hát voltak számunkra ismertebb amerikai jövevények is, ugye, mert hogy Európába is jöttek ide növények. Itt kettőt emelnék ki, ami a élelmezés szempontjából igazán fontos. Az egyik ugye a kukorica, a másik pedig a burgonya. Ezek előnyösek voltak a régi európai, illetve eurázsiai haszonnövényekkel szemben olyan szempontból, hogy például egységnyi földterületre nézve produktívabbak voltak, vagy mondjuk a burgonyát például, de a kukoricára is érvényes ez, olyan területeken is lehetett termeszteni, ahol mondjuk az árpát meg a búzát nem. Tehát ahol mondjuk az árpa meg a búza már megfázik, vagy olyan nedves, hogy csomó kórokozó pusztítja. Jó? Tehát megnövekedtek a hozamok. Itt egyébként mondjuk még egy növényt, ami inkább luxus növény, emelnék ki, szintén amerikai származású, és elsősorban Nyugat-Afrikába került, ugye a kakaó, amely talán a legfontosabb luxus növény ma a világban, és mi is minden nap fogyasztunk kakaó terméket. Hozzáteszem, hogy Nyugat-Afrikában rengeteg esőerdő vált a áldozatául annak, hogy ott kakaó ültetvényeket hoztak létre. Ugye a világ kakaó termelésének ma a döntő többsége Nyugat-Afrikából, Elefántcsontpart, Gána és ezekből az országokból származik. Na, szóval a haszonélő lények cseréje, ezáltal minden földrészen megnövekedtek a mezőgazdasági hozamok, és a mezőgazdasági hozamok megnövekedése a népességnek jelentős mértékű növekedéséhez vezetett. Ó, tehát amit népességrobbanásnak nevezünk, az először annak az első oka a haszonélőlények cseréje volt az európai hódítások következtében. Jó, biztos láttatok már ilyen ábrát, nagyjából felrajzoljuk, hogy itt megy az idő, és mondjuk kezdjük Kr. Krisztus születésekor, itt meg a népesség milliárdokban. Jó, és akkor azt látjuk, hogy Krisztusnak még csak mintegy negyedmilliárd kortársa volt a becslések szerint, és még csak körülbelül fél milliárd ember ért a 17. század közepén. Ó, tehát egy nagyon lassú növekedés volt, sőt itt állítólag itt a 14. századi pestis járványnál még visszaesés is volt, és itt indul meg a népességrobbanás, az első oka a haszonélőlények cseréje, majd következő órán beszélünk arról, hogy milyen további okai voltak, és hát szépen megnövekszik a népesség, ugye ma hát mondhatjuk azt, hogy 6,5 milliárdnál van már. Következő órán ezt majd megnézzük részletesebben, hogy pontosan hogyan növekedett ebben a hát kb. 350 évben. Jó, de ezzel kezdődik a népességrobbanás, ez fontos tudni. Következő, harmadik következmény európai hódításoknál a világgazdaság kialakulása. Ugye föllendült a kereskedelem, meghódított területekről elsősorban nyersanyagok érkeztek Európába, visszafelé főleg földolgozott áruk utaztak. Nagyon fontos az, hogy csomó gyarmaton luxus növények termesztését vezették be az európaiak, és ugye ezeket importálták kávéra, teára, ilyenekre kell gondolni, dohányra. Világgazdaságról a 17. századtól beszélhetünk, és ennek központja Európa volt, és fő haszonélvezője Európa volt. Aztán később váltak más területek, de főleg akkor is európai származású emberek által lakott területen, mondjuk itt elsősorban Amerikára, fontos világgazdasági központokká. A világgazdaság kialakulása számunkra azért is különösen lényeges, mert ezáltal vált egyre általánosabbá a gazdasági tevékenység különböző fázisainak világméretű térbeli szétválása. Tehát mondjuk a termelés a fogyasztás szétválása azáltal, hogy Dél-Amerikában termelik meg a kávét, de Angliában fogyasztják el, ugye? És ez azért fontos számunkra, több szempontból is fontos, nem is ragozom, mert visszatérünk, de mondjuk azért, mert kevés érzékeljük, hogy ott több ezer kilométerrel arrébb milyen környezetpusztítás révén állították mondjuk elő azt a terméket számunkra. Ugye a falunk határában állítanák elő, akkor az érzékelhető volna számunkra. Jó, aztán vannak itt, hogy a szállítás okozta környezeti problémák, stb. Mondom, erről fogunk még beszélni. Jó, egyébként csak annyit, hogy ugye ennél a tényezőnél vagyunk, ugye? Hát ezért fontos ez a térbeli tényező. Jó, és befejezésül akkor az utolsó, negyedik következmény, amit úgy nevezhetünk, hogy a hódítások előtti kultúráknak a meggyengülése, illetve fölbomlása. Ami azért volt baj, mert sok helyütt eltűntek a természeti erőforrások fönntartható használatának hagyományai, és helyükbe kevésbé fönntartható a helyi viszonyokat, kevésbé figyelembe vevő használati módok léptek. Mondjuk monokulturális ültetvényeket, gumifa vagy kávé ültetvényeket létesítettek, faanyagot termeltek ki nagy mértékben, ugye erdőterületek pusztulásához vezetett, aztán exportra termelt növények között vannak olyanok, amik gyorsan kimerítik a talajt, ilyen a dohány is például, vagy a gyapot, ezért mindig újabb és újabb területeket kell föltörni, és újabb természetes élőlénytársulásokat átalakítani agrártársulásra. Aztán tudjuk azt is, hogy a trópusi esőerdők talaja nagyon soványka, tehát ugyanilyen következménnyel jár az is, ha ott kezdünk mezőgazdálkodni, ugye nagyon gyorsan kimerülnek, és újabb erdőket kell kiirtani ahhoz, hogy mezőgazdálkodni lehessen tovább. Jó, aztán a bányászatot megint csak fontos megemlíteni, hogy szintén környezeti károkkal jár, és ugye mindezek csomó fajnak a kihalását, erdőterületek pusztulását, különböző szennyezéseket, sőt akár éghajlatváltozást is eredményeznek. Jó, még egy dolog, hogy a hódítás előtti kultúrák felbomlásának köszönhetően számos helyen a hagyományos népességszabályozó intézkedések is megszűntek. Ugye ezek persze európai szemmel sokszor brutálisak, majd mondok erre konkrét példákat is, de ez megint egy oka volt a népesség növekedésnek, még akkor is, ha számos helyen pedig épp az ellenkezőjét tapasztaljuk, ugye, tehát amely népeket az európai kórokozók kiirtottak, ott nyilván nem beszélhetünk népesség növekedésről. Ez is vegyes volt a világban, különböző helyeken, világ különböző helyein. Jó, köszönöm szépen akkor már a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott globális ökológia, bioszféra és ember. A mezőgazdaság kialakulása. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE természettudományi karáról. A felvétel 2005. márciusában készült.